Először magamról, mert lehet, hogy többen nem ismernek. Esztergáli előtt Gábor vagyok. Csömörön szolgálok 15 éve. Ott egy gyülekezet plántálás volt 2010-ben, és tulajdonképpen az elmúlt 15 évben gyülekezet építés, lelki építkezés mellett, ahogy püspök úr is említette, templomot építettünk, és 2022-ben önfenntartó anyaegyházközség is tudtunk válni. Nekem van egy világi diplomám is, még a elhívásom előtt én közgazdasági végzettséget szereztem, családi vállalkozásokban vállalkozóként dolgoztam, és 27 évesen hívott el az Úristen. És itt a bemutatkozásomban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy 48 évesen visszatekintek az életemre, akár az elhívás előtti, akár az elhívás utáni életemre. Azt látom, és abban erősödök meg nap mint nap, hogy mindaz, amit én megéltem, akár vállalkozóként, akár a világi életben, akár a gyülekezetplántálásban, templomépítésben, az úgy kezd nekem most összeállni, és úgy egybe olvadni abban a szolgálatban, amit most meg fogtok hallgatni, amit most szeretnék nektek bemutatni, ez az egyházközségi diagnosztika és válságkezelésnek a módszertana, ami hiányzik az egyházunkból, amire idáig nincsen szakmailag megalapozott példa, gyakorlat, és Isten kegyelméből most én ebben a szolgálatban állhatok lassan a harmadik éve. Maga a módszert annak az alapját 2023-ban megvédett szakdolgozatom adja, egyházközségi diagnosztika és válságkezelés alapjai, amelynek a téma vezetője a diagnosztika és a válságkezelés nagyasszonya volt, professzor dr. Noszkai Erzsébet, és a külső konzulensi szerepet Szabó István püspök úr vállalta nagy örömömre, egyúttal meglepetésemre is, mert ismerjük püspök urat, tudjuk, hogy ő eléggé kritikus a teológián kívüli tudományok olyan bevonzásával, hogy bevonjuk itt a gyülekezeti életbe, a teológiába, és vállalta ezt a külső konzulensi szerepet, és pozitívan értékelte a munkát, és ma is támogat ebben. Abból indulnék ki, hogy a diagnosztikára nagyon nagy szükség van, és nem véletlen a szóhasználat. Ha csak magunkra gondolunk, akkor tudjuk jól, hogy ha megbetegszünk, és elmegyünk az orvoshoz, ahhoz, hogy az orvos egy hatékony terápiát, gyógyszert tudjon felírni, meg kell vizsgálnia, fel kell állítani egy jó diagnózist. Ha nincs jó diagnózis, akkor nem biztos, hogy jó megoldást tud adni, nem biztos, hogy meg tudunk gyógyulni, nem tud meggyógyítani az orvos. De diagnosztikára, illetve a szervezetünk egészségének a felmérésére nem csak akkor van szükség, amikor betegek vagyunk, hanem akkor járunk el helyesen, hogyha preventív módon, megelőzőleg is újra évről évre megvizsgáljuk a szervezetünket, vérképet készítünk, hogy időben lássuk, ha valami probléma van, aminek lehet, hogy még nincs is tünete. És ugyanez érvényes az egyházközségi működésre is. Nem csak akkor kell a diagnosztikához nyúlni, amikor betegek vagyunk, amikor válsághelyzet üti fel a fejét. Nem csak akkor kell megvizsgálni a rendszer, a működési rendszereket, a látható és a nem látható rendszereket, amikor betegek vagyunk, hanem egy egészséges gyülekezetnek is szüksége van az elemzésre, az értékelésre, a megállásra. Egyházunkban ugye van a kanonika vizitáció. Sokan úgy tekintenek erre, hogy ez egyfajta tükörbenézés. De valójában azért ez kevés ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk saját magunkról, és ezért is éreztem úgy, és indított az Úristen arra, hogy egy olyan módszertan dolgozzak ki, amely nagyon átfogó és nagyon mélyreható önvizsgálatban segít, és ezáltal a problémák és a megfelelő stratégiák kidolgozásához. A diagnosztika tehát segít a hosszú és rövidtávú célok megismerés, megfogalmazásában, segít a missziói stratégiánk jó, hatékony kidolgozásában, és segít a válsághelyzetek időben történő felismerésében is. Miért van szükség diagnosztikára? Lelkészként mindannyian tudjuk, hogy nap mint nap meg kell küzdenünk különböző kihívásokkal, problémákkal. Döntés helyzetek sorát éljük meg nap mint nap. De ahhoz, hogy gyülekezet vezető, lelkészként, gondnokként jó döntéseket hozunk, ahhoz alaposan ismernünk kell azt a szervezetet, azt a közösséget, aminek vezetői vagyunk. Ez segíti a diagnosztika. És ebben a mindennapi változás, késztetésben, amiben éljük az életünket, akkor tudunk csak jó döntéseket hozni, ha jól ismerjük ezt a közösséget, és hogyha ezt megtesszük, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy egy jól működő, egy prosperáló, egy sikeres változás kezeléssel dolgozó vezetők vagyunk, és egy közösségnek a tagjai. De ha nincs diagnosztika, ha nem ismerjük a saját gyülekezetünket, a működési rendszereket, akkor azt kockáztatjuk, hogy előbb-utóbb egy változás késztetésre nem jó döntést hozunk, nem jó változás kezeléssel válaszolunk, és kockáztatjuk a válság kialakulását. Ha meg már válságban van a gyülekezet, akkor is csak akkor tudjuk kihúzni onnan a gyülekezetet a válságból, hogyha diagnosztizáljuk a problémát. Egy nagyon fontos kérdés az, hogy a lelkész mennyire ért ehhez, mennyire rendelkezik az önértékelési, elemzési kompetenciákkal. Teológusként azt gondolom, hogy tudjuk, hogy ennek nem nagyon van hangsúlya még a teológiai oktatásban. Legalábbis én 15 éve, 16 éve végeztem, és akkor még nem volt. Most már talán ebbe az irányba elindult a teológiai oktatás, és ezt a témát is most már része lett a képzésnek, de ez nagyon nagy hiányosság. Úgy vagyunk egy szervezetnek a vezetői, döntéshozói, hogy közben nem rendelkezünk az elemző, értékelő kompetenciákkal kellő súlyban. Persze tisztelt a kivételnek, mert valaki mondjuk születésétől fogva rendelkezik ilyennel. Milyen is ez a módszertan? Mi jellemzi? Az első és legfontosabb az az, hogy ez egy segítő szolgálat. Tehát nem olyan, mint a kanonika vizitáció, amiből a egyházmegye meg az egyházkerület leszűr bizonyos tapasztalatokat. Ez az egyházközségi diagnosztika, ez a gyülekezet és a diagnosztikát végző lelkész között egy bizalmi kapcsolat. Ez egy segítő szolgálat, ami azt célozza, hogy a gyülekezet egy hiteles tükörbe tekintsen. És meglássa azt, hogy most tényleg mi is jellemez bennünket. Nagyon fontos az, hogy mi önmagunkkal szemben sokszor elfogultak vagyunk. És nem biztos, hogy reálisan látjuk az adott szituációt. És ezért a diagnosztikának egy másik jellemzője az, hogy egy külső szakember jön, aki segít a tükörben nézni, aki nem elfogult, aki nem érintett a problémákba, hanem egyszerűen segítő szándékkal, a bizalomra, a szeretetre építve, és az egyház megújítását célozva segít a közösségnek. 2023 óta végzem én most ezt a szolgálatot. A 6. gyülekezetet azt most fejeztem be. Azért csak ilyen keveset, mert egyedül vagyok rá, és nagy munka egy ilyen diagnosztika felállítása. 150-200 oldalas anyagot kap ilyenkor a gyülekezet vezetése kézbe. De azt tudom mondani, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Sőt, mindenki nagyon hálás volt ezekért az elemzésekért. Akár egy jól prosperáló gyülekezetről volt szó, akár egy nehéz helyzetben lévő közösségről. Ami még jellemzi ezt a módszertant, hogy gyors és hiteles eredményt ad, mert anonim a felmérés. Gyülekezet különböző rétegeit szólítom meg ilyenkor, és név nélkül lehet véleményt megfogalmazni, válaszolni. Persze ez a hitelességet segíti, de nyilván a diagnoszta lelkész munkáját nehezíti, mert sokszor olyan véleményeket olvasok, amitől összeborzongok, mert hogy lehet ilyet így fogalmazni, hogy hiányzik belőle a szeretet, de mégis ettől válik hitelessé egy diagnosztika, hogy bárki kimondhatja őszintén a véleményét, amit lehet, hogy évek óta hordoz magába, akár a presbitériummal, akár a lelkésszel, akár a gyülekezet egyes tagjaival kapcsolatban. De ez nem derül ki, hogy ezt ő írja, ez teljesen anonim marad. A gazdag látószög az nagyon fontos, hogy nem csak a lelkészek és a presbiterek vannak bevonva ebbe a diagnosztikába, hanem akár a fizetett alkalmazottak is. Mindig szoktam kérni a lelkészeket, hogyha lehet, akkor a családtagjaikat is vonják be, lelkészházas párt, a gyermekeket, az ő véleményük is nagyon fontos, hogy tiszta képet kapjunk. Meg hitoktatók, fizetett alkalmazottak, sok mindenki. Többszintű az elemzési módszer, erről majd fogok részletesen is beszélni, és ami nagyon lényeges, hogy olyan összefüggések jönnek elő ebből az elemzésből, amelyek sokszor nem is láthatóak, amelyeket magunkkal hordozunk. Lehet, hogy tudjuk, hogy van ez, de nem mondjuk ki, nem realizálódik, hogy ez valóság, és ez a diagnosztika rámutat, és ezért nagyon sok olyan előnye van, amiért jó szívvel ajánlom a ti figyelmetekbe is. Itt néhány előnyt összeírtam, hogy ugye az egyik az, hogy gyorsan elkészíthető, azonnal használható, időben felismerhetővé válik a látens válsághelyzet, és ezáltal időben tudunk hatékony változáskezelést eszközölni. Hozzásegíti a gyülekezet vezetését az elemző és értékelő gondolkodáshoz, megújulásra és cselekvésre sarkalja a közösséget. Ez mindig olyan jó látni. Amikor végzek egy diagnosztikával, mindig kérem a lelkészt, hogy mindenkit hívjon meg, aki részt vett az elemzésben. És akkor ilyenkor 30-40-50 fő ül így velem szembe, és olyan jó látni a csillogó szemeket, a lelkesedést, hogy rádöbbennek, hogy ez tényleg így van, és hogy akkor tenni kell, és rádöbbennek arra, hogy felelősségük van a gyülekezet működésében. Az, hogy jól megy, vagy nem megy jól. A gyülekezeti tag, a hitoktató, a presbiter, mindenki szembesül ezzel, hogy bizony, itt mindenkinek közös felelőssége van. Ez sokszor hiányzik a gyülekezeteinkben. Az elemzések során szerzett tapasztalatok segítik a kerületi és az egyházmegyei vezetést is, hiszen olyan mélységében ismerhetővé, olyan tapasztalatok kerülnek felszínre, amely sokszor nem jön elő más területeken. Illetve a teológiai képzésben történő bevezetésével a jövő nemzedéke már jó reménységgel úgy hagyja el a teológiát, hogy ilyen elemző, értékelő látásmóddal fog rendelkezni, és hogyha nem is maga a lelkész végez egy ilyen elemzést, de legalább lesz valamilyen szakértelme hozzá. Na és hogy milyen is ez a módszer? 5 nagy területet vizsgálok. Van egy általános, egy emberi erőforrás. Az emberi erőforrás része az további 4 részre oszlik. Feladatmegosztás, kapcsolat, kommunikáció, személyiség. Külön van a pénzügy, de ez csak egy része a soknak. Tehát ez a diagnosztika nem kifejezetten a pénzügyről szól. Ez holisztikusan az egész közösség működését vizsgálja. De hát egy a sok közül a pénzügy, van egy életciklus vizsgálat, és van egy betegség vizsgálat is. Ezekről részletesebben. Az általános diagnosztika során felmérem azt, hogy a gyülekezetnek milyen erősségei, gyengeségei vannak, mik a hosszú távú, rövid távú céljai, ezek hogyan valósulnak meg, ki hogyan látja ezeket megvalósulni. Egyáltalán tisztában van-e a gyülekezet azzal, vagy a presbitérium, hogy vannak hosszú távú, meg rövid távú célok. Akkor megvizsgálásra kerül a közösség aktivitása, a presbitérium, a bizottságok, ha van, akkor az intézmények hatékonysága, missziói szemmel vizsgálva. Az általános diagnosztika mellett az emberi erőforrás diagnosztika is egy nagyon fontos része. Az egyházközség eredményes működése szempontjából meghatározó emberi tényezőket tárom fel ilyenkor, úgy mint a szervezeti struktúrát, a nem látható informális kapcsolati rendszereket, a kommunikáció minőségét és hatékonyságát, a munkamegosztást, a mindennapi rutin szabályait. Látjátok, hogy csupán olyan dolgot vizsgálok, ami tényleg része a lelkészi szolgálatunknak, a gyülekezeti szolgálatnak, a vezetésnek, de vajon közülünk hányan ült le és szánt időt arra, hogy mondjuk ezeket átgondolja, és saját magának esetleg egy tükröt tartson. Lehet, hogy nem sokan tennénk fel a kezünket. Egyébként a módszerek a személyes beszélgetésre és kérdőíveken alapulnak, valamint a egyházközségi dokumentumok vizsgálatán. A másik emberi erőforrás témakörben a másik diagnosztika az a feladatmegosztás, amikor azt vizsgálom meg, hogy a gyülekezet működését meghatározó személyek életében milyen százalékban, hogy jelenik meg a tervezés és stratégiaalkotás, a megvalósítás és az értékelés és a visszajelzés. Ezek nagyon fontos részei a vezetésnek. Az, hogy legyen időnk tervezni, stratégiát alkotni, hogy részt vegyünk a megvalósításban, és az, hogy értékelni is tudjuk az eredményeket, és visszajelzést is tudjunk adni. Nyilván ez nem mindenkinél egyforma arányban jelenik meg. A lelki pásztor, a főgondnok életében a legfontosabb az az, hogy a tervezés és a stratégia alkotása jusson sok idő, meg az értékelésre. Nyilván a megvalósítás is megjelenik, de már nem olyan nagy mértékben. És ezt megvizsgálom a kérdőívek során, és hát sokszor ugye az derül ki, amit lehet, hogy ti is tapasztaltok, hogy a lelkésznek nincs ideje tervezni, meg értékelni, mert a megvalósítás tölti ki a munkájának, a szolgálatának a legnagyobb részét, mert nincs esetleg segítője. És ugyanígy megvizsgálom a főgondnok esetében, a presbitérium esetében, illetve a maga a gyülekezet esetében is. Mindegyik tényezőnél fontos ez a három szempont, ez a három feladat, és mindegyiknél más-mások az arányok. Ezeknek van egy értékelése, és ezt kapja meg a közösség. A feladat megosztás mellett a kapcsolatot, a kapcsolatok minőségét is vizsgálja ez a módszertan, mégpedig az, hogy hogyan viszonyul egymáshoz, milyen kapcsolat van, látható és nem látható kapcsolat, a lelkész, a főgondnok, a presbitérium, a gyülekezeti tagok, a hitoktató és az elnökség között. Sokszor ezek ilyen kimondatlan feszültségek is felszínre jönnek, mert itt anonim módon lehet ugye választ adni. És olyan jó, amikor az ember szembesül ezzel, és nem megsértődik, nem bezárkózik, hogy na ő, feszültség van közöttünk, hanem hogy felszínre jön az, hogy az elnökség és mondjuk a hitoktató között van valami rendeznivaló. És hogyha élő hittel, szeretettel tudnak ebbe beleállni, akkor már megelőzhető egy nagyobb probléma, már is lehet a gyülekezet növekedését tovább erősíteni. Ez a kapcsolatdiagnosztika. Ugyanígy a kommunikáció diagnosztika is azt szolgálja, hogy megvizsgálásra kerül a működésben résztvevők közötti kommunikáció minősége, hatékonysága, érthetősége, gyakorisága. Sokszor ezen múlik az eredményesség, hogy nincs jó kommunikáció, hogy nincsen jól elmondva, hogy mi a feladat, vagy nem látja át a presbitérium a célokat, és ezért nem érti, hogy mi miért van, miért javasol az elnökség ilyen meg olyan határozatokat. Kommunikáció az fontos. Az emberi erőforrás diagnosztika negyedik pillérje a személyiség diagnosztika. Itt olyan személyiségi jegyeket vizsgálok, ami a működés szempontjából jelentős. Itt tulajdonképpen egy önismeretben segít ez a diagnosztika a megvizsgált személy esetében. Nem az a célja, hogy szelektáljuk az embereket, hogy Gizi néni nem jó iratterjesztésnek, mert mindig elalszik a pult mellett, nem ez a célja, hanem az a célja, hogy megismerve önmagunkat, felismerve a hiányosságainkat, gyengeségeinket, azokon változtatva még jobban végezzük az Isten iránti, az Istennek szentelt szolgálatunkat. Vagy hogyha felismerjük azt, hogy mi alkalmatlanok vagyunk egy feladat elvégzésére, akkor más szolgálatban álljunk bele. Ezek nagyon fontos és hiányzó részei az egyházunk működésében. Pénzügyi diagnosztika. A pénzügyi diagnosztika is meghatározó az egész diagnosztika szempontjából, de nem a legmeghatározóbb, viszont fontos. És itt nem csak a összegek kerülnek vizsgálatra. Az, hogy most mennyi a saját bevétele a gyülekezetnek, mennyi a saját kiadás, és ez milyen összefüggésben van egymással, ehhez nem kell komolyabb tudás, szaktudás, hogy az ember ezt kiszámolja. Viszont az a különleges dolog áll fenn, hogy az egyházak életében, hogy a pénzügy, annak mindig van egy lelki gyökere, egy forrása. És most az áhítatban hallottuk, hogy Pál apostol is adakozásra hívja a korintusiakat, és bizony ez az adakozásra való felhívás, ez egy lehetőség a korintusiaknak, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy a szívük középpontjában ki van. Hogy ott van-e Krisztus, ott van-e a hála mindazért az ajándékért, amit ők kaptak. És az adakozásban ezt kifejezhetik. Azt, hogy önzetlenül önként adjanak. Minden pénzügyi tranzakciónak, amit a gyülekezet, vagy a lelkész, vagy a gondnok tesz, ott amögött van egy lelkiség. És a pénzügyi diagnosztika ezt vizsgálja. Nem csak azt nézem meg, hogy mennyi a bevétel, mennyi a kiadás, hanem például megnézem azt, hogy a gyülekezet anyagi lehetőségeihez mérten, mondjuk a lelkész mennyi fizetést kap. És lehet, hogy kiderül, hogy a lelkész alul van fizetve. És akkor itt már el lehet gondolkodni azon, hogy a többi diagnosztikai elemzés tükrében, hogy lehet, hogy a kapcsolatuk nem olyan jó, és a presbitérium ezzel fejezi ki mondjuk a nem tetszését. Vagy az is lehet, hogy a presbitériumban van valaki, aki úgy gondolja, hogy a lelkész úgy is kap eleget az államtól, meg ott van a rezsi átvállalás, hogy akkor neki elég ennyi készpénzjavadalom. Sok minden felszínre jön, és egy külső diagnoszta lelkipásztor erre rávilágíthat. minden gond nélkül. Én nem vagyok érintett, én nem vagyok elfogult, én egy hiteles képet tudok adni a közösségnek, és akár rámutatva arra, hogy bizony a presbitérium nem jól áll mondjuk a lelkészi fizetés kérdéséhez, de bármelyik költségvetési sort példaként hozhatom. A pénzügyi diagnosztika során azt is megvizsgálom, hogy mennyire fenntartható a működése a gyülekezetnek. Ez a fenntarthatósági vizsgálat azt jelzi, hogy ha a gyülekezet egyik napról a másikra, ez egy hipotetikus feltételezés, ha a gyülekezet egyik napról a másikra mindenét, minden vagyontárgyát elveszíti, földet, ingatlant, bár minden külső forrást, és csupán a gyülekezet egyéni felajánlásaira, persei adomány, Isten dicsőségére, egyház fenntartó járulék, csak erre számíthat, akkor képes-e működni tovább a közösség, a gyülekezet. És ez a feltételezés, ez a hipotetikus feltételezés, az abból indul ki, hogy a vagyontárgyaink, a bevételt generáló vagyontárgyaink, azok, az nem garancia, hogy ha ma van, holnap is lesz. És tudjuk jól, hogy volt ilyen korszak, Püspök úr is említette a beszédével, hogy bizony elvettek mindent, és ott álltunk bevételi forrás nélkül. És a fenntarthatósági vizsgálat, a fenntarthatósági mutató például az fejezi ki, hogy a gyülekezet képes-e önmagát fenntartani a hívek adományából. Csak a hívek adományából. És hogyha nem, akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy akkor most a szívben mennyi hely van Krisztusnak, és mennyi a mammonnak. Fedezetszámítást is végzek ilyenkor, a költségvetési tendenciák is kimutatásra kerülnek, illetve az egyház fenntartó járulék megfizetésével kapcsolatosan is lehet megállapításokat tenni. A pénzügyi diagnosztika után az életciklus diagnosztikát is vizsgáljuk. Ez egy teljesen új területe az egész egyházi gondolkodásunknak. Itt a működési életciklusokról van szó. Nem lelki növekedésről, hanem működési életciklusokról van szó. Egy macedón származású közgazdász Adizes készítette ezt az eredeti életciklus módszert, ő gazdasági társaságokat vizsgált, de némi átalakítással, adaptációval az egyházközségekre is tudjuk ezt alkalmazni, és nagyon jól tudjuk alkalmazni. Mi is ez az életciklus? Ahogy az ember életében vannak különböző korszakok, életszakaszok, a gyülekezet életében is megfigyelhetőek ezek a különböző korszakok és szakaszok. És ezeknek a korszakoknak, szakaszoknak megvan a maguk sajátossága. És ezek a sajátosságok sajátos problémákat generálnak, amikre az adott korszakban válaszolni kell. Sokszor látszódik az, hogy a gyülekezet vezetése nem olyan problémákkal foglalkozik, ami az adott életszakasznak a fontos, meghatározó problémája, hanem olyannal, ami nem az ő problémája lenne. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Egy fiatal gyülekezet plántálásban résztvevő közösség életében nagyon fontos szerepe van a lelkész személyének. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a gyülekezet plántálás sikere nagy részben a lelkész személyén múlik. És ez nem megbotránkoztató, mert Pál apostol ugyanígy, most a korintusi levélben is olvastuk, hogy azt mondja a korintusiaknak, hogy gyermekeim vagytok. Máshol meg azt mondja, hogy vezetőtök vagyok. Hogy engem követtek. Nem azt mondja, hogy Isten gyermekei vagytok. Nem azt mondja, hogy Isten kövessétek, hanem engem követtek. Mert egy fiatal közösségnek a példa, a személyes, az Isten elhívott szolgája, az egy nagyon fontos személy. És ha egy ilyen gyülekezet plántálás során, egy ilyen fiatal gyülekezet életében valaki kritikaként megfogalmazza a lelkésznek, hogy nagyon egy kézbe tartod itt a dolgokat, és hogy oszd ki a feladatokat, majd mi megcsináljuk, akkor az nem valós probléma. Tényleg egy kézbe tartja a feladatokat, de ő látja át egyedül, mert egy gyülekezet plántálásba vesz részt. Ezt most nem részletezem jobban, de a lényeg az, hogy minden korszaknak megvan a maga problémája, és azzal kell foglalkozni. Nem a nagyon látható látványos problémákkal, hanem a valós, igazi, fontos problémákkal, és az életciklus diagnosztika erre mutat rá. Ugyanakkor az életciklus diagnosztika abban is segít, hogy a gyülekezet, a közösség helyesen értékelje önmagát és a helyét. hogy ne az legyen, hogy esetleg elégedetlenkedő hangok jönnek folyamatosan, hogy bezzeg a szomszéd gyülekezetben, így meg úgy működik az alfakurzus, vagy így meg úgy működik az evangelizáció, meg milyen jól megy a hittal, hány mennyi gyerek van az Isten tiszteleten, de lehet, hogy az a szomszéd gyülekezet egy más életszakaszában van, egy teljesen más korszakban. És ha az ember nincs tisztában azzal, hogy a mi közösségünk éppen hol tart, akkor ezek belső frusztrációt okoznak. A lelkésznek is, a presbitériumnak is, és mindenkinek. Mi alapján határozzuk meg az életciklust? Hát nem a kor, nem a méret, nem a vagyoni helyzet alapján. Az életciklus alapvető meghatározása két tényezőn múlik, a rugalmasság és a irányíthatóság vagy szervezettség arányán. Egy fiatal gyülekezet életében nagyon nagy fokú a rugalmasság. Itt a diagramon láthatjátok, hogy ott egészen fönt van magasan a rugalmasság piros vonala, ott kezdődik. Nagyon rugalmas egy fiatal gyülekezet. Egy gyülekezet plántálásban minden eszközbe lehet vetni, hogy megszólítsuk az embereket, hogy megismertessük a településre, hogy itt van egy új református közösség. Mi ezt megéltük Csömörön. Viszont a irányíthatóság és a szervezettség az nagyon minimális szinten van. Nincsenek még bizottságok, nincsenek még jól kidolgozott missziói stratégiák, nem is lehet, mert még nem is igazán ismerjük se a települést, se magunkat. És aztán, ahogy erősödik, növekedik a gyülekezet, halad előre a növekedési pályán, úgy eléri az legideálisabb kort, ez a férfi kor, ahol kellően rugalmas egy közösség, viszont már az irányíthatóság és a szervezettség is megfelelő mértékű. Az öregedés pedig átfordul az öregedésben ez a tendencia. A rugalmasságából veszít a közösség, egyre merevebben ragaszkodik a jól bevált módszerekhez, egyre jobban óckodik az újításoktól, és a szervezettség is nagy hangsúlyt kap, mert ami működik, ahhoz ne nyúljunk, akkor ez így jó lesz továbbra is. És ez okozza tulajdonképpen a gyülekezetek öregedését. Összefoglalva, tehát nem attól öreg egy gyülekezet, hogy nagyon sok idős tag van, meg maga a lelkipásztor is esetleg már túl van az életed elén, hanem attól válik öregé, idősé egy gyülekezet, ha nem kellően rugalmas, és az irányíthatóságba kapaszkodik, azt mondjuk így, hogy az a mencsvára a működés szempontjából. Itt láthatjátok a különböző életciklusokat. Bal oldalon a növekedési szakasz, jobb oldalon az öregedési szakasz. Annyit fűznék ehhez hozzá, hogy egy gazdasági társasággal ellentétben az egyházközségeknek óriási nagy ajándék az az Úristentől, hogy mi mindig újjá tudunk születni. Bármennyire is öregedő, haldokló állapotban van egy közösség, mindig ott van a remény a szívünkben, ott lehet a remény a szívünkben is jogosan, hogy nekünk egy szabadító Istenünk van, és képes onnan kiszabadítani, és újjá tud szerveződni a közösség, meg tud újulni, meg tud erősödni. Egyetlen egy esetben beszélhetünk az egyházközségek végső haláláról, amikor a missziói terület szűnik meg. Tehát amikor már senki nincsen. Ormánságban mondta a püspök úr, hogy eltemetik az utolsó református, de ott él a cigány közösség helyébe. Ott még van missziói terület. Lehet, hogy meg fog változni a összetétele a gyülekezetnek, de van még. Akkor hal meg egy gyülekezet, ha már nincs egyáltalán missziós lehetőség. Példaként lehet hozni a bármelyik újszövetségi gyülekezetet, akár a pergamoni gyülekezetet, vagy a korintusi, filippi gyülekezetet. Ezek ma már nem léteznek. Romokat látunk, megszűnt a misszió lehetősége. De hozhatnánk hirtelen akartam mondani, Erdélyben van egy unitárius falu volt, ahol víztározót építettek, nem jut eszembe a neve. Azaz Bözöd falu, ugye? Hogy? Bözöd új falu, igen. Víztározót épített a román kormány, kitelepítették a falut, elárasztották vízzel, csak a templom torony magasodott sokáig, most már leomlott az is. Ott is megszűnt a misszió lehetősége. Az a gyülekezet megszűnt létezni. Az életciklus diagnosztika után ez az utolsó diagnosztikai elemzés, a betegség diagnosztika, amikor összeáll a kép, amikor pénzügy, feladatmegosztás, kapcsolat, kommunikáció elemzések megtörténtek, akkor megállapításra kerül az, hogy van-e betegség a gyülekezet életében, a működés tekintetében. És itt megkülönböztetjük a funkcionális betegségeket, amikor egy-egy területen van probléma, de az egész rendszer működését az nem veszélyezteti. És van a rendszerbetegség, amikor viszont az egész rendszerrel probléma van, és akkor már ott válságkezelést kell eszközölni. A diagnosztika tehát egy olyan segítő szolgálat nektek, nekünk, minden gyülekezetnek, legyen szó egészséges vagy beteg közösségről, amely segít a tisztánlátásban, segít a stratégiaalkotásban, hosszú és rövidtávú tervek megvalósításában, és segít abban, hogy időben észleljük a válságra utaló jeleket. A diagnosztikát nem lehet megspórolni. Saját egészségünkkel szemben is tudjuk, hogyha nem járunk orvoshoz, nem járunk szűrésekre, akkor már csak akkor jutunk el az orvoshoz, amikor betegek vagyunk, amikor már egyértelműek a tünetek. És ezért a diagnosztika is olyan, a gyülekezeti diagnosztika, hogyha nem foglalkozunk vele, nem értékeljük önmagunkat, nem vizsgáljuk meg, akkor tulajdonképpen lehet, hogy már késő lesz, és már csak a válsághelyzetben leszünk rákényszerítve arra, hogy na, akkor leüljünk és időt szánjunk erre, és megnézzük, hogy mi is a helyzet. Néhány elért eredményről szeretnék nektek beszámolni. A Presbiteri Szövetséggel 2023 óta van együttműködés, illetve most már a missziói szolgálattal, a zsinat missziói szolgálatával is. 2025. január 1-től kezdve ez a diagnosztika és válságkezelés egy munkacsoport keretében tud már működni a zsinaton. Az a cél, hogy az országban egy hálózatot építsünk ki, hogy minden közösség tudja ezt igényelni, ezt a segítő szolgálatot, hogy legyenek szakképzett lelkészek, akik oda mennek, elfogulatlanul, segítő szándékkal, bizalmi alapon segítenek egy-egy közösségnek a módszertan alapján. 2025 nyarára várjuk a könyv megjelenését is, ez könyvalakban is meg fog jelenni, tehát olvasható lesz, egyénileg is lehet tanulmányozni és akár alkalmazni is, bár zárójelben megjegyzem, hogy a külső szem az mindig többet lát, mint mi magunk belülről. Akkreditált egynapos továbbképzés van lelkipásztorok számára, ez még csak Dunamelléken működik idáig, most már ez a második év, hogy van, illetve itt a Budapesti Teológián negyedév folyamos hallgatókat, és ott tudok oktatni két napon keresztül, most már két napos képzés keretében. A következő tanévben dékán úrral egyeztetve abban maradtunk, hogy egy fél éves szeminárium lesz ez a téma. Illetve előadásokat tartok egyházmegyei lelkész értekezleteken, és itt is. A lehetőségekről is szeretnék néhány szót szólni. Egyházközségek számára lehetőség van diagnosztikát igényelni. Segítünk. Jelenleg egyedül végzem ezt a szolgálatot, de novemberben lesz egy diagnoszta lelkészképzés, és bízom abban, hogy azok, akik jelentkeztek erre a lelkészképzésre, azok ugyanúgy be tudnak állni majd a szolgálatba, és akkor már egyszerre többen tudjuk végezni ezt a szolgálatot. Szakmai tanácsadásra állok rendelkezésre mindenki számára. Lelkipásztorok számára lehetőség a lelkész továbbképzés, ez most május 26-án lesz, két hét múlva. Pénzügy diagnosztika, ugyan a előadásnak a címe, de nem csak pénzügy diagnosztikáról lesz szó. Beszélünk az egyház fenntartói járulék rendszeréről, lehetőségeiről, arról, hogy hogyan tudunk esetleg pénzügyileg is jobban megerősíteni a közösséget, hogy a missziót erősítsük ezzel. Lelkészek számára a diagnoszta lelkészképzést is hirdetem. Nagy szeretettel várom azon bátor jelentkezőket, lelkészeket, akik éreznek magukban elhívást arra, hogy értékelő, elemző látásmódjukat az egyház szolgálatába állítsák. Ez a diagnoszta lelkészképzés, ez november 21-i hétvégén lesz, ez egy háromnapos képzés. Egyházkerületek, egyházmegyék számára lehetőség a egyházközségi diagnosztika módszertanának személyes bemutatása, például mint most, előadás, diagnosztika és válságkezelés témakörben, illetve segítségnyújtás nehéz helyzetbe került gyülekezetek diagnosztikai felméréséhez, szükség esetén válságkezeléshez. Az egyházközségi.diagnosztika@református.hu-n lehet igényelni diagnosztikát, vagy itt a QR kód is segít ebben. Nem tudom, hogy mennyi van már időm, vagy nincs már időm. Van még időm? Nincsen, mert hoztam még azért néhány jó tanácsot válsághelyzetben, de akkor ezt már nem feszegetem az időt. hogy elsőt vetítsem ki. Először erről csak egy mondatot. Egy héttel ezelőtt a Zsinat jogi osztályának vezetőivel, Badacsonyi Zoltánnal beszélgettem, hogy hogyan tudunk a egyházi törvényeket, jogszabályokat létrehozni a diagnosztika és válságkezelés témakörében, és azt kérdezte tőlem, és nem ő az egyetlen, aki ezt megkérdezte, hogy ne használjuk meg ezt a válságszót, mert ez annyira durva. Használjunk inkább valami finomabbat. És az az igazság, hogy nem érdemes finomítani ezen, mert válságban van az emberiség a bűneset óta. És a Szentírás egyértelműen rámutat arra, hogy a bűnesettel kezdődött ez a válságok sorozata, ami a generációról generációra öröklődik. Nincs mit szépíteni ezen. Bátran szembe kell tudni ezzel nézni, és nem kell félni tőle. És azért kell bátran szembenézni, mert pont azt hirdetjük, hogy nekünk egy szabadító Istenünk van. Ha finomítjuk, lágyítjuk ezeket a jelzőket, meg úgy elsimítgatjuk a durva kifejezéseket, meg a tükröt is egy kicsit letakarjuk, akkor Isten szabadítását csökkentjük, az ő erejét, hatalmát kisebbítjük le. Merjünk szembenézni, igen, válság van. Akár egy gyülekezeti életben is lehet válság, mert emberek vagyunk, mert tévedhetünk, mert nem vagyunk tökéletesek, se egy lelkész, se egy presbiter, se egy gondnok. Fogadjuk el, válságba kerültünk, rendben van. De ez a válság a megújulás lehetőségét is hozza. És hogyha meg tudunk újulni lelkünkben, hitünkben, akkor a válságból is meg tudunk újulni. Amiről szeretnék beszélni a válságkezelésnél, hogyha ilyen helyzetbe kerültök, hívjatok nyugodtan, segítek. De ami nagyon fontos az, hogy legyen egy megfelelő válságstáb, és ebből senkit ne hagyjatok ki, még a gyülekezetet se. Mert a gyülekezet ima támogatására nagyon nagy szükség van. Enélkül nincs válságkezelés. Sok egyházi vezetés, elnökség, lelkész, gondok úgy gondolja, hogy majd maguk között megoldják azt a problémát. Nem lehet. Ha a gyülekezete válságban van, bármilyen krízisről beszéljünk, kell az egész közösség. És kell kommunikálni is ezt. Tudatosítani kell a közösségbe. Testvérek, probléma van, fogjunk össze, imádkozzunk, erősödjünk meg, mindenki tegye bele, amit tud, a saját képességét, kompetenciáját, erejét, idejét, és akkor megtapasztalhatjuk együtt Isten szabadítását. És milyen jó, hogyha az egész közösség tud erről, egész közösség mögé áll, és utána az egész közösség együtt ad hálát a szabadításért. Milyen hitet erősítő ez. És ez nem gyakorlat. A gyakorlat az az, hogy szűk körben megoldjuk a problémákat. Az úgy jó lesz, ne tudjon róla senki. A jogi feltételek is nagyon fontosak. Ennyit akkor a válságkezelésről. Még tudnék persze hosszan beszélni róla. Köszönöm szépen.